Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
No, a vonal túlsó végén Katona Csaba állandó történész szakértőnk, akivel megkíséreljük felidézni Várkonyi Zoltán alakját abból az alkalomból, hogy a mester 110 éve született.
Jó, szervusz! Kívánok mindenkinek, szervusztok!
No, hát egy rendező óriás, azóta se, olyat senki se, mint ő.
Hát a hatása az kétségkívül olyan, ami párját ritkítja a magyar filmtörténetbe, és ne felejtsük el, kiváló színész is volt.
No, ez más kérdés.
Hogy hát azért, bocsánat, a rendező óriás, azt azért vitatják, tehát mondjuk a legjobb 50 magyar film között azért nincsen.
Én ezt értem, de közben ők olyan közönségsikerek, mint a Kőszívű ember fiai, az Egri Csillagok.
Igen, ezért vitatják, igen, hogy akkor ez a commerce vonal, a közönségfilmek, illetve hogy a rendező óriás az nem feltétlenül fedi egymást, de hát a Csaba majd elmondja.
Na hát ki vagyok én, hogy ítéletet mondjak, véleményt azt viszont tudok. Tehát szerintem azért egy dolgot itt ragadjunk meg, két dolgot nehéz volna elvitatni. Az egyik az, hogy amit nagyon sokszor a szemére vetnek Várkonyi Zoltánnak, hogy a rendszer kegyeltje volt. Nem, de 1945-ben rendszernek a kegyeltje volt, na de akkor meg visszatérek ahhoz, és alapvetően hát ki nem volt az azok közül, akik a filmiparban ebben az időben tevékenykedtek. Aki nem, azok ugye időről időre kihullottak a rostán, nem véletlenül itt gondoljunk arra, hogy Páger Antal ugye mindennek kompromittálta magát még a második világháború éveiben, meg előtte, és ugye úgy kellett külföldről visszatérnie, megint mások, Sinkovics Imre, Darvas Iván ugye súlyosan megfizettek azért, mert szembe mentek a rendszerrel. Várkonyi Zoltán ilyet nem tett. Tehát kétségtelen, hogy a sikerében nyilván szerepet játszott az, hogy minimum lojális volt. Azzal együtt el kell mondani, hogy viszont nagyon nem volt rá jellemző, hogy ezeket a nagyon-nagyon kötelező, blőd darabokat, meg filmeket megcsinálta volna, amik ugye főleg az 50-es években, tehát a klasszikus Rákosi rendszerbe beletolták volna az emberek arcába az ideológiát. Másfelől viszont...
Ez a nyávogást jól hallottuk?
Ő a Gizi, igen.
A Gizi, jó, oké.
Megjelent. Valószínűleg egyetértését fejezik.
Igen, szuper.
Nagy Várkonyi Zoltán rajongóz. Hallható.
Amit viszont szerintem mindenkit mellette szól, hogy azért ezek a filmek, főleg a jókai adaptációi. Szóval a Kőszívű ember fiai, az Egy magyar nábóba, Fekete gyémántok és az Egri csillagok. Hát, hogyha valaki rengeteget tett azért, hogy a klasszikus magyar regények és elsődlegesen Jókai népszerű legyen a 60-as, 70-es, 80-as években, az tényleg nemzedékeket ültetett a tévé meg a mozi elé, na ha ezt valaki elvitatja tőle, akkor az téved.
Nem biztos, ezt senki nem vitatja szerintem.
Na, és azért ezekre a filmekre, és itt volna a lényeg, tehát nehéz volna azt mondani, hogy commerce. Mert ezek nem. Tehát megnézzük, sok film fűződik a nevéhez, de nézzük meg akkor az életrajzát, és mondjuk mindjárt egy érdekességet, nevezetesen azt ugye, hogy a filmjei közé tartozik, ha már itt emlegettük Jókait, ugye a Fekete gyémántok 1976-ban az egyik utolsó rendezése, és volt neki egy olyan szokása, és itt visszautalnék arról, hogy kiváló színész is volt, hogy kisebb, apróbb szerepeket adott magának is a filmjeiben. Uh-huh. Így ebben a filmben.
De általában negatív szerepeket, ugye?
Kifejezetten kicsi és kifejezetten negatív szerepeket szeretett játszani. És itt a Rikón nevezetű urat játszotta, de nem is ez a lényeg benne, hanem az, hogy a Fekete gyémántoknak volt egy jóval korábbi feldolgozása 1938-ból. Tehát itt azért döbbenetes táblat van a két film között, ugye évtizedek feszülnek a két film elkészítésének az időpontja között. Na ebben a filmben Evilát például Szelecki Zita játszotta, Berendi Vánt Jávor Pál, Londersheim hercege Csortos Gyula, tehát szerepelt benne még Máig Erő, szerepelt benne Rózsahegyi Kálmán, szerepelt benne Törzsjenő, tehát olyan emberek, akik egy döbbenetesen más nemzedéket képviselnek, és a bányász szerepébe kivillogott, kérem szépen, Várkonyi Zoltán. Nagyon fiatalon még. Aha. Nagyon-nagyon fiatalon. De ott volt, és szerintem ebben volt egy játék, hogy ő visszaköszönt egy másik szerepbe természetesen. Nyilván azért abban az életkorban, amikor ő a filmet megrendezte, akkor már a bányász szerepében picit túlkoros lett volna. Tehát ugyanazt alig alakíthatta volna. Erről ugye a rossz nyelvek szerint csak Honti Hanna volt képes, aki 40 évvel később is el tudta játszani ugyanazt a fiatal lány szerepet, de ezt most tegyük zárójelbe. Na de, hát hogyan indult az ő pályája? Kezdjük ott, hogy értelmiségi családból származott. Szerintem a édesapja meg a nagypapája nevét mindenki érdemes megemlíteni. polgári család, zsidó származású család, édesapját úgy hívták, érdemes figyelni a névre, Várkonyi Titus Ivó Albert. Ez nagyon szép.
Nem aprózták el a szülők, igen. Nem tudtak megegyezni a keresztnévbe, és inkább mindegyiket.
Abszolút nem, és hát holnap vagy holnap után lesz Ivó és Milán napja, ha jól emlékszem, mert csak ez is megemlítettem. Az ő édesapját is, tehát Titus Ivó Albertét pedig úgy hívták, hogy Weisselstein Vladimir Hugo, aki ügyvédsegéd volt. Ezek ilyen nagyon polgári, nagyon monarchiás nevek, tehát ma már nem hívnak így embereket, nem kapja senki szerintem a Vladimir Hugo nevet, de minden esetre azt kell tudni, hogy ez a polgári család, hiszen a nagypapa ügyvédsegéd volt, a édesapa Titus konkrétan újságíró és szerkesztő, ez megadta azt a műveltségi hátteret a fiatal Várkonyi Zoltánnak, aminek alapján megszólnak egyértelműnek tűnt, hogy értelmiségi pályára lép, méghozzá humán értelmiségi pályára, és hát ez így is történt, csak ő ugye egy másik irányba indult el, Országos Magyar Színművészeti Akadémiát végezte el, majd a Nemzeti Színházban kötött ki, és hát a Nemzeti Színházban nagyjából 1944-ig, vagy 41-ig tartott a pálya, 1941-ben ugye a származása miatt fogalmazunk úgy, nem igazán akarták tovább szerződtetni, de ezzel együtt 1944-ig még szerepelt színdarabokban, mert hogy a Madách Színháznak az igazgatója, Pünkösdi Árpád azonnal átvette őt, és itt már negyedik Henrikként, meg Hamletként villogott a színpadon, tehát itt még nem rendező, ne felejtsük el, fiatalemberről beszélünk. Uh-huh. És itt még nem rendezőként ismerik, közben egyébként megnősült, ugye összesen két házassága volt neki, az első felesége az évfolyamtársa volt, Fáji Kis Dóra, egyébként egy kiváló színésznő, aki New Yorkba halt meg, mert hogy emigrált, és 1945-ben el is vált Várkonyitól, tehát ez tulajdonképpen 10 évig tartó házasság volt, a második felesége szerintem ő ilyen értelemben ismertebb, és élete végéig a párja maradt, de Szemere Vera, aki 1995-ig élt, és tőle származott gyermeke, aki ugye szintén, ez a Várkonyi Gábor, aki szintén ugye rendezői pályára lépett.
Csak sajnos nagyon fiatalon meghalt.
Így van, sajnálatos módon 50 évese volt, és édesanyja túlélte őt egy évvel, ami rettenetesen meg is viselte. De ennyit talán a családi hátteréről, viszont ami fontosabb, hogy hát mi történt vele azt követően, hogy túlélte a második világháborút, mert ez nem volt neki könnyű, de állítólag a Vígszínház pincében bújdosott. És annyira érdekelték az előadások.
A Gestapo kereste, én valahol olvastam erről.
Kereste, bizony. Fenn volt a listán, és amikor a Vígszínházba bújdosott, akkor az életét kockáztatta már önmagában azzal, hogy igazából mindennek kockáztattam, hogy a puszta életben maradása is azzal járt ebben az időben, hogy fölment a zsinórpadlásra, és onnan nézte az előadásokat. Mert hogy ezt nyilván egyrészt unatkozott, másrészt meg a művészet iránti érdeklődés az lehetetlenné tette, hogy ne nézze meg. És ugye ez az időszak, 1945 eleje, amikor hát Budán még katasztrofális események történnek, és ő az első állítólag, aki 1945. január 28-án a Magyar Színház épületére kiállt, és kikiabált a nézőknek, hogy élünk, és azonnal hozzákezdett a társulatszervezéshez. Ugye ez egy ilyen nagyon bonyolult időszak, ez nem bírom megállni, hogy elmeséljem azt az anekdotát, állítólag, hogy Csortos Gyulával esett meg, hogy fáradtan, öregen, betegen ment haza, és akkor egy nyilas keretlegény, aki nagy rajongója volt, kipattant elé, előrelendítette a jobb kezét, és hangosan ráordított, hogy kitartás, művész úr, mire Csortos azt válaszolta, hogy dehogy fiam, a tehetség. Állítólag Csortos kicsit nyersebben fogalmazott, de most tekintettel arra, hogy hol vagyunk, hát most nem akartam hangosan bemondani. Aha. De ebben az időszakban egy újraéledés kezdődik, és Várkonyinak ebben nagyon komoly szerepe van, szervezett saját társulatot a Paula Ede utcában, ez a Művész Színház, és itt egyrészt megkeresi a úgymond már régebről ismert színésztársait, például Urai Tivadart vagy Tolnai Klárit, ugye, hát ő a magyar színjátás egyik nagyasszonya, nyugodtan mondhatjuk így, de megjelennek ifjú titának is itt rövidesen, két nevet említenék kapásból, Darvas Iván, és hát a nem olyan rég ebben a műsorban is megidézett Pécsi Sándor. Uh-huh. És ez azt jelentette, hogy innentől kezdve csinált egy elég komoly színházat, ez azonban pár évig állt fönt, 1949-ben a Művész Színházat természetesen államosították. Viszont volt Várkonyinak egy olyan barátja, aki aztán tényleg a rendszer nagyon belső köreihez tartozott, ez volt Major Tamás. Ő igazgatta a Nemzeti Színházat, és akkor ide került Várkonyi, aztán egy rövid ideig a Magyar Néphadsereg Színházának lett a főrendezője, ez a Vígszínház, csak akkor éppen így hívják, és Ettől kezdve egyre inkább előtérbe kerül, mint rendező és mint színész. Kossuth díjat kap, kiváló művészi címet kap, érdemes művészi címet kap, és tulajdonképpen a Víg Színházba teljesedik ki a pályája, ugye a színház visszakapja a nevét, 9 évig főrendező, majd pedig haláláig 1971-től az igazgatója. És hát itt túl azon, hogy beviszi a klasszikus darabokat Csehovtól kezdve a Shakespeare-ig, de például bemutatja Őrkénytől, Őrkény Istvántól a Pisti a vérzivatarban című darabot, és ugye azért Őrkény se volt mindig a rendszer kegyeltő, finom legyek.
Ugye itt azért feszegette a határokat, tehát ugye a szemére vetik ezt, hogy igen, be kellett ugye simulnia, beállt a rendszerbe, de ő
spröden simult azért bele ebbe az egész rendszerbe.
Egyensúlyozott. Egyensúlyozott. Tehát próbálta nem átlépni azt a határt, hogy probléma legyen, de ami aztán ide belefért, azt ő berakta. Uh-huh. Tehát igen, valóban feszegette a határokat, ezt nagyon helyesen mondjátok. És hát, ha megnézzük, hogy ki mindenkivel dolgozott együtt, Rutkai Éva, Latinovics Zoltán, Páger Antal, Somogyvári Udor, Tordi Géza, félelmetes névsor. És ez a titka annak, hogy miért van az, hogy nagyon-nagyon sokszor sem a színpadon, sem pedig a filmében nem önmagát helyezte előtérbe rendezőként, mert egész egyszerűen úgy gondolta, hogy ezeket a páratlan tehetségeket kell előre engedni. És azt kell mondjam, hogy ebben igaza volt. De rögtön hozzáteszem, hogy ha meggondoljuk azt, hogy ezek a pici szerepei, ezek milyen félelmetes erejűek voltak, én kettőt említenék ezek közül, az egyik az talán kevésbé lesz előtérbe, de az Egri csillagóba ő játszotta Ferdinánd császárt. És hogyha visszaemlékeztek arra a néhány percre, amikor ő szerepel, abba a rendíthetetlen hideg uralkodóba, akit ő alakított, az is ijesztő, de a legijesztőbb szerepe szerintem, ami a mai napig vérfagyasztó, az Hajnaú.
Jaj, a kőszívemberbe, aki igen, a migrényét próbálja, így, az nagyon borzongató, emlékszem.
Így. Tehát az a figura, akinek ő belebújt a bőrébe, az a Hajnaú, akit ő alakítani tudott, szerintem mutatja az ő színészi tehetségét ebben a pici szerepben. Mekkorától talakítani, aki ezt egyszer látta, nem felejti el, és hogyha rosszat álmodik, Hajnaú benne lesz. Tehát félelmetes volt ilyen tekintetben. És azt nem lehet tudni, hogy mély pont, de valóban, ahogy már korábban is elhozott, nagyon-nagyon szerette az intrikus szerepet, nagyon-nagyon szerette a rossz fiú szerepét, de ahogy említettem, ilyen rövid pillanatok erejéig. És persze rengeteg mindent a szemére lehet vetni, szemére is vetik, ugye az Egri csillagokban a katonák kezén maradt az óra, meg ehhez hasonlók, de azt gondolom, hogy ez a legnagyobb probléma vele. Tehát, tekintetbe véve a filmes listáját, én azt gondolom, hogy egyszerűen megkerülhetetlen figurája a magyar filmművészetnek, és azért nem véletlenül emlegettem a színházi dolgait is, hát ilyen szerepei voltak, hogy például eljátszott a Három ördögből, Kurrak, Berrek, Duzzókból, Berrehet, a Csongor és Tündérben Vörös Martitól, de szerepelt Molière-nél az Úrhatnám polgárnál, Ibsennél a Kísértetekben, Shakespeare-nél a Macbethben, Maxim Gorkinál az Ellenségekben, Gogolnál a Revizorban, Rostánnál a Cyranót játszotta, Németh Lászlónál Galilei című darabjában, Molnárnál az Ördögöt játszott el, Molnár Ferencnek az egyik legjobb darabja. Nem olyan rég a Korinthi Színház felújította. Ugye ebben van az a klasszikus mondat, akkor valaki mondja, hogy meghalt Mátyás király, oda az igazság, mire az ördög. Hát meghalt, hanem képzelj el, uram, ha egyszer egyik odájunkkal megtalálna halni a hazugság, na akkor mind elmehetnénk a fenébe.
A másik, ami meg így Várkonyi Zoltánnal kapcsolatban eszembe jut, hogy az is mutatja, hogy egy kicsit így feszegette a határokat, hogy csurka darabokat is
igen,
műsorra tűzött, ami ugye hát minden volt akkoriban, csak nem PC.
Kifejezetten szerette a kortárs szerzőket is bemutatni, és valóban ez is egy olyan dolog volt, amivel úgy nagyon a limeszek mentén mozgott, de ezzel együtt talán az is benne volt abban, hogy megengedték neki, hogy tudták, hogy ő azért alapvetően nem akar, hogy is mondjam, csak ilyen kusmódjára neki menni a rendszernek, és hogyha már egynek ezek a darabok, akkor csinálja a Várkony, és a Várkony csinálta is, és tényleg úgy, hogy hát azt valaki megnézte, akkor azért ezek a színdarabok, mind Őrkény, mind Csurka, ha már, vagy akár Szakonyi Károly, hát ezek nem feltétlenül arról szóltak, hogy a rendszer dicsőségét zengik.
Igen.
Hanem sokkal inkább az emberi dolgokra mutattak rá. De ugye ez már egy nagyon sajátos időszaka a magyar történelemnek, hiszen ne felejtsük el, hogy éles a kritika is elhangzik a rendszerrel szembe, teszem az Hofi Gézától, de más kérdés, ez mennyire volt becsatornázva a rendszerbe, és mennyire nem.
Hát ezt utólag ember legyen a talpán, aki ezeket a dolgokat meg tudja válaszolni. Hogy Hofi Géza volt-e a szelep a rendszer kuktájában, vagy Várkonyi Zoltán most akkor haszonélvezője volt a rendszernek, és kiszolgálója, vagy épp rejtetten ellenállt végig.
Valószínűleg inkább is.
Én azt gondolom, hogy ahogy mondani szokták, a történet tudományban tények nincsenek, csak értelmezések. Nyilván ez túlzás van, hogy rakhatnak tények. Például Mohácsnál elvesztettük a csatát, bármit csinálunk, sajnos. De azt gondolom, hogy ez tényleg ez nagyon-nagyon vita kérdése, de ezzel nincs baj, mert ugye a történettudomány az tényleg úgy működik, hogy az szükségszerűen egy diskurzív műfaj is a vita visz előre, tehát Isten mentsen, hogy mindig mindenki mindenben egyetértsen. Vannak azon a dolgok, amiket lehetetlen elvitatni, azt gondolom, ez pedig az említett Hoffi Géza és Várkonyi Zoltán esetében is a kiemelkedő tehetség, illetve a népszerűség, és hát a hatása.
Igen, mert azért gondoljunk bele, hogy most akárhogy értékeljük és Várkonyi Zoltán munkásságát, mi lenne velünk ezek nélkül a színes történelmi tablók nélkül, amiket neki köszönhetünk, kőszívű ember fiai, egri csillagok, Kárpáti Zoltán, egy magyar nábob, szóval
abszolút, és nézzük meg, kik szerepeltek ezekben a filmekben.
Igen.
Tehát az a színész óriások sora, akik ott vannak, tehát nyilván meg lehet csinálni ezeket a filmeket, egyszer majd újraforgatják korszerűbb technikával, vagy jobban feltörgetve, hogy jobban igazoljon a 21. századnak a ritmusához, a dinamikájához.
Órák nélkül.
Ilyen gárdát mikor fognak legközelebb összehozni, én azt nem tudom.
Igen. Hát nagyon szépen köszönjük a foglalkozás elérte a célját, megírta a hallgató a véleményet. Várkonyi Zoltán olyan, mint az Ács, kicsi és negatív szerepet játszik. Úgyhogy ennél nagyobb dicséretet Ács Gábor alig, ha kaphat.
Fé, ez megédesítette a napomat, az biztos.
Szerintem venni kell egy repülőjegyet.
Köszönjük szépen, Csaba.
Okay, köszönöm.
Köszönöm a figyelmet, sziasztok.
Szia. Katona Csaba történész idézte fel a 110 éve született Várkonyi Zoltán alakját.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.